Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit innen a stúdióból. Folytatjuk a fejlődés lélektanról szóló gondolkodásunkat. Mondhatnám azt is, hogy ismeret gyarapodásunkat is egy kicsit. És hát meglátjuk, hogy szeretné meglátni azt, hogy a fejlődésünkben milyen nagyon fontos szerepe van annak a szeretetteljes figyelemnek, amit ha elmulasztanak, és nem kap meg egy gyermek, akkor milyen súlyos következményei származhatnak ebből. Legutóbb eljutottunk a 6 hónapos korig, és ma az élet kezdetén ezt a címet lehet adni a kis közös gondolkodásunknak. A 6 hónapostól a 2 éves korig szeretnénk megnézni, hogy mi jellemző ilyenkor az kis gyermekre. Az első ilyen időszak, ez a 6. és a 10. hónap közé tehető, ez a leválás első szakasza, így is mondhatnánk. Csecsemő ilyenkor már hosszabb ideig ébren van, kifelé kezd figyelni, felfedezi az anyja testét, most már célirányosan néz, például az anyuka ölében ülve eltolja magát annak testétől, az arcába néz, húzza a haját, kezdi felfedezni, hogy az anya és én nem ugyanez a személy, hogy az anya valaki más. Erre a korszakra jellemzők az úgynevezett átmeneti tárgyak, melyeket az elalvás előtt nagyon fontos a kisgyereknek magához venni, állandóan hurcolják őket. Fontos szerepe van tehát az alvásnál, és különösen a depresszív jellegű szorongások csillapításában. A gyermek hol szereti ezt a tárgyat, hol a dühét éli ki rajta, de nagyon fontos, hogy állandóan ott legyen nála. Ezért még ki most is sem szabad például azt a kis macikát, mert a gyereknek nagyon komoly traumát tud okozni. Ez nem helyettesíti az anyát, hanem áthidalja kettejük közt a távolságot. Ha ez jól működik, akkor a gyerek és az anyának is nagy segítség, hogy elkezdődjön az a jó értelemmel vett elkülönülésük. Nagyon fontos, hogy ezzel az átmeneti tárggyal nem szabad büntetni a gyereket. Tehát nem szabad azt mondani neki, ha nem hallgatsz, akkor nem kapod meg a kis állatkádat. Ez nagyon komoly depressziót is tud később okozni a gyerek életében, hiszen ez jelenti számára a biztonságot, főleg akkor, amikor az anyuka nincs közelben. Különben ebben az időszakban jelen van egy jellemző szorongás a 8. hónap körül, és ez pedig az okozza, amikor nincs az anya ott mellette. A távolról jövő szemét is anyjának tekinti, így várja, és ebben csalódva félelmet mutat. Nagyon nehéz nekünk már így felnőtteknek ezt elképzelni, de hát valóban mi is átéltük ezeket, amikor a biztonságot jelentő anya nincs a közelünkben. Ezért szokták ezt a kukucs játékot is játszani az anyukák nagyon bölcsen, hogy kicsit elbújnak, aztán megvan az anyuka, megtalálja a gyerek, milyen örömet jelent. Tehát ezek nem véletlen játékok, hanem a gyermek fejlődéséhez nagyon is hozzá tartozik. Aztán jön a következő nagyon fontos időszak, amikor 10. hónaptól a 18. hónapig ez a gyakorlásnak a korszaka, így is hívhatnánk, amikor a gyerek elindul a világ felfedezésére. Mászik, totyog, feláll, de mindig az anyuka közelében marad. A járás időszakával az emberi válás jellegzetessége, felegyenesedett járás eufórikus örömet jelent a gyermeknek. Borzasztóan megvan magával elégedve a gyerek a saját teljesítményével, és egészen narcisztikus, ilyen önszerető érzés szállja meg, milyen ügyes vagyok, milyen jó nekem, hogy én tudok már menni, tudok mászni, tudok totyogni, és különösen a járás az egy óriási nagy felszabadult örömet ad a gyermeknek. Hát így visszagondolva, ugye mi már csak ezen talán mosolygunk, de hogy milyen erőfeszítés kell ahhoz, hogy kellett nekünk is, hogy eliduljunk járni. És talán, ha magunk elé képzelünk egy kisgyereket, amikor egyik szülőtől a másikig megy, na gyere ide, és akkor sikerül neki oda menni, mekkora nagy örömet jelent ez számára. De ebben az időszakban, bár a gyerek járkál, jön-megy, növekszik az önértékelése, az önbizalma, de nagyon-nagyon fontos, hogy vissza tudjon menni az anyukához. Érzelmi feltankolásért. Ez lelki szempontból nagyon fontos, és itt meg is kell egy kicsit állnunk, mert már egészen kicsi korban, itt 10-18 hónaposan megtanuljuk azt, hogy vágyaink után menni. Megtapasztalni azt, hogy valaki engem szeret. Tehát a vágyak után menni, felfedezni a világot. De jó mindig visszamenni ahhoz, aki bennünket szeret, aki elfogad. És az anya jelenti a gyermek számára ezt a szemét, aki megtestesíti tulajdonképpen magát, az Istent is, hiszen a gyermeknek az anya az Isten ebben az időszakban, ő a mindenható. És ekkor kezdődik a következő fázisban már egy olyan szakasz, amikor a beszéd is kezd kialakulni, a szimbolikus játékok is, a bizalom, a bizalmatlanság, ellentét párokban kezd gondolkodni már a gyermek. Kialakul benne egy ősbizalom. Vigyáznak rám, törődnek velem. Ez a lelki életünk szempontjából borzasztó fontos, hogy vigyáznak rám. Ha valaki nem érezte ezt meg gyerekkorában, hogy törődnek velem, hogy szeretnek engem, hogy figyelnek, az bizalmatlan lesz később az emberekkel, és bizalmatlan lesz az Istennel is. Nagyon sok bizalmatlanság fogja őt jellemezni. És ha megtapasztaltuk azt, hogy el vagyunk fogadva, hogy szeretnek bennünket, akkor ez a későbbiek folyamán óriási nagy segítség tud lenni. És hát nagy hátrány is, amikor ez nem valósulhat meg, amikor nem figyelnek a gyerekre, nem törődnek vele, nem éreztetik, hogy ő szeretve van, vagy talán azt éreztetik éppen, hogy nem jókor jött vagy, vagy útban van, vagy minek van itt a gyerek, óriási nagy károkat tud ez okozni. És itt gyökerezik a remény is, a gyerekben a remény már kezdik kialakulni, hogy értékes vagyok. Tehát értékes vagyok, és remélem, hogy engem szeretni fognak. Remélem, hogy engem szeretnek. Egy ős kapcsolatnak a kialakítása van ebben az időszakban. Itt alapozzuk meg ezt az ős bizalmat, ami borzasztó fontos. Ebben az időszakban a gyermek állandóan az anyja láb alatt van, vagy éppenséggel elfut tőle. Keresi a helyét. Néha állandóan az anyuka mellett akar lenni, néha pedig nem kell neki már az anyuka. Gyereknek rá kell ébrednie a kicsinységére, feladni a gyermeki mindenhatóságát, és bizony felismerni, az anya rajta kívül létezik. Ez elég komoly megrázkódtatással jár. De úgy lehet ez feloldani, hogyha az anya érzelmileg továbbra is elérhető marad. Itt is a szeretet a legfontosabb, és ez a szerető odafigyelés és állandóan ott lenni a gyermek életében, ugyanakkor ezt a fajta leválást is meg kell valahogy tenni. A gyereknek nem olyan könnyű ezt megtapasztalni, hogy a világ nem úgy működik, ahogy ő szeretné. Rájön, hogy nem mindenható. Ez a gyermeknek az első igazi krízise. Aztán ehhez járul még egy dackorszak, ilyenkor jelenik meg az, hogy a gyerek megtanulja azt, hogy nem. Ettől meg szoktak ijedni a szülők nagyon sokszor, hogy hát milyen szófogadatlan ez a gyerek, de tulajdonképpen ez egy szükséges korszak, mert így tudja kialakítani a gyerek a saját autonómiáját, a saját kis zónáit, a saját értékeinek a megvédését, hogy hát azért én is csak vagyok valaki, nem minden úgy van, ahogyan esetleg anyám szeretné, vagy az apám szeretné, És azt mondom, hogy nem. Jó ilyenkor ilyen elterelő kérdéseket is föltenni. Például, hogy azt mondja, hogy nem akarom felvenni a csizmát, vagy tudjuk azt, hogy ezt a kabát nem akarom felvenni a kabátot, akkor meg lehet mondjuk azt kérdezni, hogy a csizmát vagy a kabátot veszed föl előbb. Erre elég nehéz nemet mondani. Tehát láthatjuk azt, hogy milyen sokrétű, ami egészen gyermekkori, egészen kis gyermeki fejlődésünk, és hogy milyen nagy hatással vannak ezek majd később a mi személyiségünknek a kialakulására. Említettem már, hogy állítólag meg van határozva még az intelligencia szintünk is már, amikor megszületünk, de a neveltetés az borzasztó fontos, és egészen kicsi kortól, és ebben az időszakban a gyermek különösen is lemintázza a szüleit, lemintázza az apját és az anyját. Nagyon fontosak ilyenkor a rituálék, adj egy puszit, nagyon fontos a rituálé, amit keresztény szülők is meg szoktak tenni, hogy mondjuk egy kis keresztet rajzolnak a gyermeknek a homlokára. Hát így alakulunk az életünknek az első szakaszában, így próbáljuk megkeresni, megtalálni a határainkat, de egy biztos, hogy az anyának a közelsége, az édesanyának a jelenléte, az pótolhatatlan. És hogyha valakinek nagyon sokszor hiányzik az édesanyja ebben az időszakban, ha nagyon sokat van távol, ha nincs elég idő a gyermekre, akkor bizony, ez a gyerek megsínyli. Úgyhogy ezért fontos az első időszakban, azt mondják, az első, nem véletlenül 3 év, de az első 2 évben, hogy minél többet ott tudjon lenni az anya a gyermek mellett, mert pusztán már csak a jelenléte gyógyító hatással tud lenni. Ha nem is olvas különösebben szakkönyveket, vagy nem képezi magát, vagy hogy a nevelésben igazából semmiféle külön képzést nem kapott, már pusztán azzal, hogy jelen van a gyermeke mellett, vagy a gyermek biztonságban érzi magát, ez már szinte elég ahhoz, hogy ez a gyermek egy egészséges felnőtt legyen majd a későbbiek folyamán. Most egy kis zenét szeretnénk majd hallgatni, és utána még néhány lelki megfontolást fogunk meghallgatni. Kedves rádió hallgatók, folytatjuk a gondolkodásunkat a gyermek életről, élet első szakaszáról, és hadd hozzak ide még egy nagyon híres pszichológust, kutatót, Freudot, aki az embert próbálta meg, és főleg az öröm szerzés vonalán figyelni, hogy milyen örömök jellemzik, és különösen ő a szexuális téren vizsgálta majd később az embereket. Azt mondja, ez az első 2 év, ez egy Az örömszerzés szerve a száj. És valóban, hogyha visszagondolunk, tehát például egészen kicsi korban a gyermek mikor a legboldogabb, amikor jól lakott, amikor jól tudott táplálkozni, amikor megkapta azt, amire szüksége van. És ezért később is mindent megkóstol, mindent a szájába vesz, be akarja kebelezni a világot, így ismeri, így akar megismerkedni a világgal, úgyhogy ez nem baj egyáltalán. Nyilván vigyázik el, hogy mit vesz a szájába, azért arra figyeljünk, de ez az ismerkedésnek az egyik jele. Hát a szülők ebben a szakaszban, az anyukák nagyon örülnek, hogy mennyire fejlődik a gyermekünk, az apukák is bátrabban bekapcsolódnak a gondozásba, de már megjelenik egy kis szomorúságérzés, főleg az anya részéről, mert nincs meg az a szimbiózis, ami az első hónapokban megvolt. Tehát az anya is egyként érezte még magát a gyermekével, valami elveszett. Már nem bújik mindig oda a gyermek, már elmegy, már más is érdekli, nem csak az anyuka. És hát ilyenkor egy kicsit szomorúak kezdenek lenni az anyukák, hogy hát valamit elveszítettem, valakit elveszítettem. És ilyenkor bizony gyakran jelentkezik egy újabb várandóság, és ez általában az anyukáknak meg szokta oldani ezt a problémáját, hiszen már az új gyermek érkezésére kell lassan figyelni, koncentrálni, és újra indul minden, amiről a korábban is már beszéltünk, és próbáltunk elmélkedni. A gyermeki vallásosság fő jellemvonása 9 éves korig a kétel hiánya. Ez hihetetlenül, szinte bármit mondunk a gyereknek, azt elhiszi. Egészen 9 éves koráig. Úgyhogy az Isten képnek a kialakulása ezért nagyon-nagyon fontos, hogy hát nem lehet bármit mondani, bármit állítani a gyermeknek, bármit mutatni, mert ő valóban képes lesz mindent elhinni, mindent elfogadni. És ebben az időszakban megtapasztalja a gyermek az, hogy néha nem úgy vannak a dolgok, ahogyan én szeretném. Meg kell élni az éhség, a szomjúság érzését. Nem tudok mindig kielégülni, nem kapom meg egyszerre azonnal, amit szeretnék. Nem minden vágyam tölthető be. Hát itt kezdődik az aszkézis. Itt kezdődik a bőjt, a szent koplalás, de tulajdonképpen ezt mindenkinek ezzel meg kell küzdeni, mert mi felnőttek pedig nagyon látjuk, hogy hát bizony, ez így van. De egészen kicsi korban tanuljuk meg ezt, vagy kell, hogy megtanuljuk, és hogyha valaki nem tudja megtanulni, akkor szintén megint egészen komoly sérüléseket fog tudni magában hordozni. A gyermeket segíteni kell mozgásában, értelmi fejlődésében, de lelki fejlődésében is. Ebben a korban már nagyon-nagyon jó, hogyha a gyermek látja a szülei magatartását az ima közben, mert elkezdi őket utánozni. Ilyenkor már el lehet vinni a templomba a gyerekeket, hát lehetőleg mozgásos misére, hogyha van ilyen mise a környéken, tehát nagyobb helyeken azért, meg újabb modern templomokban az úgy elő szokott fordulni, egy ilyen nagy üvegfalal el vannak választva a kicsik, hogy hát ők nem bírnak valóban egy helyben meglenni, de ebben a korszakban különösen mennek. Emlékszem rá, volt egy kisfiú, még az előző plébániámon, hát a szó szerint végig járta a templomot, hátratett kézzel, aztán elneveztük urasságnak, mert úgy, de csendben volt, de neki kellett már 2 évesen körbe-körbe menni a templomba. Nem szólt egy szót se, már a végén mindenki megszokta, hogy az Ágoston itt megjelent, és ő föltérképezi a templomot. De nagyon jól érezte magát, és ez a kisfiú most 4. osztályos és egyetemista lett, ugyanis olyan ügyesen trombitál, hogy fölfedezzék a tehetségét, és már egyetemre jár. Aztán nem tudhatjuk, hogy valóban mi ragad meg a gyermek életében, illetve minden megragad, és azt nagyon szeretik a gyertyákat ilyenkor, ha meggyűjtünk egy gyertyát, szeretik ezeket a hangulatos együttléteket, a csendet, és így alakul az ő kis lelki életük is. Úgyhogy nyugodtan, sőt nyugodtan, nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az időszakban már elkezdjenek a szülők a gyermekkel imádkozni, illetve gyermek előtt imádkozni. Nagyon fontos, hogyha látja az apának és az anyának a vallásos életét is, hogy ők összeteszik a kezüket, hogy ők imádkoznak, hogy megszólítják az Istent. Ahogyan étkezés előtt leülnek és imádkoznak, ezek a gyermek életében nagyon-nagyon mélyen vannak. És még egy nagyon fontos mondatot hadd mondjak, hogy a vallásos nevelés az nem oktatás, hanem a vallás az egy kapcsolati kérdés. Milyen kapcsolatba tud kerülni a gyermek az anyjával és az apjával, olyan lesz az Istennel való kapcsolata is. Kedves rádióhallgató, kedves szülők, nagyszülők, akik most bekapcsolódtatok ebbe a kis műsorba, talán valamiféle segítséget tud nyújtani abban, hogy nem elég korán elkezdeni valóban ezt az életet. És hogyha ez sikerül egészen kicsi korban, utána a gyermeknek ez természetes lesz szinte. És hogyha elmulasztják, akkor elég nehéz ezt majd pótolni. Adja Isten, hogy legyen elég erő, bátorság a szülőknek bevinni az Istent a családba, bevinni az imádságot a családba, és igenis mi nagyon boldogok vagyunk, hogyha a templomba is elhozzák ezeket az egészen kicsi gyermekeket, az idősebbek pedig türelemmel és boldogan fogadják őket.